Már az kihívást jelent, hogy hogy mutassalak be, mert annyiféle szereped van, szerkesztő, szerző, sajtós, túlélő. Te melyiket választanád?
Ez a legutolsó, ez tökéletesen megfelelő.
Mert hogy...
Egy öreg újságíró vagyok, igen.
Ez egy zamatos kifejezés a mi szakmánkban, mert nagyon sok a pálya elhagyó, a népszabadság süllyedését éltett túl, és te ragaszkodsz ehhez a szakmához. Miért?
Hát azt nem mondom, hogy annyira ragaszkodom, mert volt már olyan pillanatom tavaly, hogy elmentem egy budapesti rendelőintézetbe, portás akartam lenni, mert olyan csábító ajánlatokat tettek, hogy úgy gondoltam, hogy összeegyeztethető a portássága az éjszakai szabadidővel, és azzal, hogy majd tudok írni. De hát aztán két nap után csalódnom kellett az egészben, és rájönni, hogy kénytelen leszek visszamenni újságírónak, meg írónak, meg szerkesztőnek. Tehát még mindig az írásból élek. Noha azt gondoltam a Népszabadság bezárása után, hogy ez nem fog sokáig tartani.
És mennyit változott a te újságírói habitusod azóta, hogy nincs Népszabadság?
Tulajdonképpen a barátaim azt mondják, hogy én milyen jól jöttem ki ebből az egészből, mert elkezdtem kerületi blogot írni, szerkeszteni, de nem csak írni és szerkeszteni, hanem annak a technikai hátterét is biztosítani. Megtanultam videózni, meg vágni, könnyen kezelem a hangot, rádióműsorom is van egyébként a Klubrádióban hetente egyszer. Tehát én sok mindent csinálok, bár ez nem meglepő, mert azelőtt is sok mindent csináltam. Tehát izgattak azok a kérdések, amelyek az újságíráson túli területeket mutatták. Volt egy videósorozatom már a népszabadságos időkben is, tehát mindig érdekelt az, hogy a közlésmódnak a másfajta területein mit tudnék megcsinálni.
Na de hát azért a Népszabadság a hátad mögött, vagy az a csapat, az az infrastruktúra, az egészen más léptékű volt, mint egy kerületi blogger, ként megnyilvánulni. Ennek azért csak vannak tanulságai, következményei, veszteségei, és mint mondod, nyereségei. A nyereségeidet akarnám az általam olvasottak alapján, meg tapasztaltak alapján mondani, akkor azt mondanám, hogy közelebb vagy, gyorsabb vagy, témaérzékenyebb vagy.
Hát és 60 év fölött vagyok, tehát ez egy nagyon meghatározó dolog, bár az öregség meg az életkor az nem biztos, hogy mindig az évek számától függ, mert ismertem pályám során olyan rendkívül fiatal újságírókat, akik úgy gondolkoztak, hogy képtelenek voltak a váratlan helyzetekre reagálni. Tehát itt ugye az dönti el a kérdést, hogy történik veled valami, hogy oldod meg? És hát azért itt ez az új világ, azt hiszem, e tekintetben sok lehetőséget ad annak az embernek, aki sokfélét akar csinálni, mert élni kell valahogy, a gyerekeknek kolbászt meg kenyeret kell tenni az asztalra, elő kell teremteni azokat a javakat, amelyekre szükség van otthon. Bármilyen áron, hát ugye bankot nem fogok rabolni, inkább újságíró maradtam. Ez így döntöttem.
És akkor ezt így meg... Jó, ez egy mi kérdésünk, belső kérdésünk, hogy túl lehet-e élni újságíróként, és lehet, hogy nem ez a legizgalmasabb a hallgató számára, bár szerintem sokan kajánul figyelik azt, hogy valóban túlélnek-e az újságírók, és elég jelentős az újságírókkal szembeni ellenszembe, és örömmel veszik, hogyha valaki nem él túl, vagy pályát módosít. De meg lehet ezek szerint csinálni, úgy érzed?
Hát meg lehet csinálni, persze. És azt mondod, hogy kajánul figyelik, teljesen igazuk van. Emlékszem annak idején, mikor a rendszerváltás után a komlói bányászok elveszítették a munka lehetőségeiket, a megélhetésüket, nem követte irgalmatlan nagy szolidaritás az akkor még nyugodtabb életet élő más társadalmi csoportok részéről. Tehát az értelmiség, a tanárok, az orvosok, az ápolónők úgy elnézték, hogy fölbomlik a paraszti világ, megszűnik a háztáji, a komlói bányászok partvonalon kívülre kerülnek, és amikor eltelt egy 10-15 év, akkor utána, amikor bajba kerültek az egészségügyi dolgozók, meg az oktatási dolgozók, akkor csodálkoztak, hogy nem szolidáris velük a társadalom. De hát itt ilyen helyzetek alakultak ki, hogy az egyik társadalmi csoport nem volt érzékeny arra, hogy a másikkal mi történik. Hát akkor ugye az újságíró is, aki éveken át osztotta az ért, én is ilyen vélemény cikkeket írtam meg, riportokat, egyebeket, föltételezték rólam, hogy ja, hát ez úgyis meg tudja oldani az életét. Hát akkor miért kellene aggódni érte? Tulajdonképpen a közvéleménynek e tekintetben igaza van. Oldja.
De úgy érzed, hogy mondjuk, amikor, ahogy mondod, osztottad az észt, akkor szerepzavarba voltál, akkor nem feleltél meg a saját szakmai, vagy az általános szakmai elvárásoknak, vagy változott a szakmai elvárás, vagy nem változott, de akkor nem nőttél fel hozzá, most fel. Mi történt?
Hát nem tudom. Az, hogy osztottam az észt, ez egy ilyen közkeretű kifejezés, tehát tulajdonképpen én abban az időben voltam újságíró, és erre már mind múlt időben tekintek, amikor még ilyen népművelői szempontok is voltak az írásban. Tehát ugye sokszor nem azért írtunk, hogy valakit megleckésztessünk, leleplezzünk, kiderítsünk, hanem hát, mit tudom én, azért is írtunk, hogy föltételeztük, hogy a kedves olvasó a segítségünkkel betekintést nyerhet a világnak olyan pontjaira, vagy olyan eseményeire, amihez csak mi tudjuk őket hozzásegíteni. Ez mára kezd kivenni a divatból, tehát ma már.
Úgy érzed, hogy a sajtó nem tájékoztat, vagy nem azt várja?
Tájékoztat, csak azt a tanító jelleget kezdi elveszíteni, ami nekem rendkívül rokon szembes volt az újságíró pályám során. Volt valami oktató jellege az újságírásnak, amikor, mit tudom én, emlékszem, megírtam a Mackó sajt történetét. Az egy ilyen nagyon kellemes kis lektűr volt, de nem csak a Mackó sajt, hanem a Bogár autónak a történetét, amiről ugye sok mindenki hallott már, de hát így összekalapálva egy újságcikkben nagyon érdekes tudott lenni.
Azt a furcsa jelenséget látom, hogy miközben ugye itt ilyen kataklizmák voltak a magyar sajtó történetében, egyik lap szűnt meg a másik után, és egy ideig úgy tűnt, hogy csak az ellenzéki lapok, de aztán kormánypárti lapokról is kiderült, hogy nem annyira kormánypártiak, vagy nem felelnek meg annyira. Itt a Magyar Nemzet, a Heti Válasz sorsára gondolok. Szóval volt egy rendes kataklizma, és azt gondolta volna az ember, hogy ábóvó az újságírásra nincs szükség. És egyre többször találkozom azzal a hallgatói, olvasói elvárás, hogy te vagy az újságíró, hát menj, kérdezd meg, hát nézz utána, hát, tehát, hogy minthogyha az emberek az utóbbi időben, miután kiörvendezték magukat, vagy legalábbis passzívan végignézték a sajtó szétesését, elkezdtek volna rángatni a kabátunkat, és elkezdték volna az újságírókat visszarángatni az életbe, és hirtelen kiderülne, hogy mégiscsak szükség van ránk. Te nem érzed ezt a furcsa fordulatot?
Én azt érzem, hogy a legszomorúbb az, hogy állami kézben van a sajtó, és mikor új újságot, vagy valami új műsort, vagy valami új platformot indít valaki, akkor mindig kénytelen valami állami csecs után nézni, mert ugye a magántőke szinte alig mozdítható meg ezen a vidéken. Ez úgy volna normális, hogy mit tudom én, van egy Marosvásárhely méretű városka, ott vannak mindenféle vállalkozók, meg van annyi civil összefogás, hogy abban például egy önálló, független városi újság simán ki tudna jönni. Hát nem tudom, Vásárhelyen önálló, független, magántőkéből működő városi újság akár egy darab?
Ilyenkor szoktak ez egymás torkának esni az emberek, hogy mi az, hogy önálló, mi az, hogy független, hogy ez lehet, nem lehet, túl kicsi, a magyar nyelvű közösség, nem az a piac, de én azt hiszem, hogy mindezek előtt, hogy miből. Tehát, hogy itt valamilyen módon, tehát láttunk már csodákat, ezeket a közösségi gyűjtéseket, ha nem is hosszú távon, de bizonyos ideig működtek platformok, blogok, ilyen-olyan csatornák, ahol kommunikálni lehetett. Tehát erre volt példa, nem Marosvásárhelyen, de Erdélyben is volt már példa, hogy közösségi adakozásból születtek tartalmak. De ez még nem magyarázza meg azt, hogy hirtelen elkezdett az újságíró személye felértékelődni, vagy legalábbis megint fontossá válni. Ha én jól érzékelem, hogy ez történik.
Hát egy-két újságíró mindig nagyon fontos volt. Tehát ugye nem csak a rendszerváltás után, ismertem olyan öreg újságírókat, akik a háború előtt szocializálódtak, és egyikük például a Színházi Élet című lapocskánál dolgozott, ez egy ilyen irgalmatlan pici újság volt a háború előtt, színes tartalmakat közölt, és olyan színházi riportok voltak benne, hogy ma elolvasod, akkor egy ketté állap ület tőle, tehát véletlen jó újságok voltak már a háború előtt, és nagyon jó újság. Mindig voltak nagyon jó tollú újságírók, akiket érdemes volt olvasni, és akiknek a nevét keresték az újságunkban, amikor az emberek megvásárolták a lapokat. Na most itt a megvásárolt lapokkal vannak súlyos problémák, mert hát a papír újságírás az megy lefelé kétségtelenül, tehát menj be egy újságos standra, és kérdezd meg az eladót, hogy mennyi újságot adott el mostanában is.
Hát a papíralapú sajtó az tűnt, de azért egyre több ember fizet elő internetes tartalmakra, egyre több módon lehet tájékozódni, tehát te is mondtad, hogy itt ilyen műfaji gazdagodás zajlik. Én szerintem nem szűkül a tartalom. Az elvárások változnak, a szerepek változnak. Neked van egy naplód, amit átmentettél, és ami elérhető. Kérlek szépen erről a Puci titkos naplójáról beszélgessünk. Mutasd be, mondjuk el, hogy hol érhető el, hogy élhető el, és hogy neked milyen volt ez a mentés, meg áttekintés.
Hát ez egy nagyon érdekes történet. A Puci titkos naplója az a Nolblog felületén írott napló volt, amit egy Nagy Henceg nevű blogger írt anno a 2000-es évek végén, tehát 2008 és 2009-ben. Ez a Nagy Henceg volt az én nick nevem, mert hogy az internetes hőskorban, vagy a Facebookos hőskorban is még nick nevek alatt futottak a szerzők.
Becenevek.
Hát igen, ilyen becenevek voltak, és akkor jött utána a Facebook, és végig söpörte ezt a nickneves világot, és nem tűrte már utána el, hogy valaki álnéven közöljön tartalmakat, meg hát aztán ebből rengeteg probléma is volt, mert itt ilyen személyiséghasadások, meg egyebek voltak, tehát valaki úgy érezte, hogy álnéven ír, akkor egészen más engedhet meg magának, mint a saját.
Most meg azt látjuk, hogy Facebookon is bármit megengednek az emberek a saját nevükkel. Nem visszafogta az embereket, hanem lovat adott alájuk.
Most már nem probléma, hogy valaki a saját neve alatt ír hülyeségeket. Na most ugye ez egy folytatásos, szürreális szappanopera volt, ez a Puci titkos naplója, és az Orbánék hatalomra kerülésének a történetét írtam én meg 2008-2009-ben, és csak akkor fejeztem be 2009-ben, amikor eljutottam arra a pontra, hogy egy nagy választást, mert ugye nálam van a választás, választás, ott mállasztás volt, megnyerték a mállasztást, és a demokráciából szépen átosontunk a diktatúra világába. Egy évvel azelőtt, mint ahogy a valóságban történt.
Tehát ez egy fikciós történet.
Ez egy, hát fikciós történet, nagyon sok volt a valóság alapja. Egy nagyon érdekes játék volt a nyelvvel és a valósággal, tehát a valóságot alapul vettem, de utána úgy döntöttem, hogy úgy hajlítom és afelé hajlítom, ahová csak akarom, mert a fantáziámnak semmi nem szabhat gátat.
Ebben az időszakban, ha jól emlékszem, és jól rakom össze az eseményeket, azért ez a nyelvi vicceskedve, vagy szórakozva, követve a valóságot, egy kicsit el is rugaszkodva tőle, ez benne volt a levegőben. Jól emlékszem én, hogy a Parti Nagy magyar meséi is ebben az időben születnek?
Igen, a Parti Nagy ezután írta a magyar meséit, tehát azok népszerűbbek lettek, mint az én pucim. A pucinak volt egy nagyon masszív olvasói közössége a Noll blogon, mert a Noll blog az egy nagyon virulens felület volt. A Népszabadság bezárása előtt szüntették meg, és hát ugye miután én 111 részt írtam ebből, 111 fejezetet, amiben persze zene is volt, meg rajzok, meg képek, meg mindenféle dolgok.
Tehát egy ilyen korrajz tulajdonképpen.
Korrajz, amiben aztán mindenféle, azt nem mondom, hogy nem képzelt szereplők voltak benne, hanem ilyen elterdített nevekkel mindenféle valóságos személyből gyártott képzelt alak kezdett örjöngeni az én történeteimben, és nem feltétlenül azt csinálták, amit a valóságban.
De miért volt neked fontos, hogy így elrugaszkodj, hogy elemeld, hogy karikírozd?
Azért, mert az Orbánék hatalom technikai törekvései azok az első perctől kezdve izgattak, és jól láttam, hogy ez nem egy valódi kormányzás, ez egy ilyen PR kormányzás, amit csinálnak, de nem csak ők, ilyen lett a világ közben. Tehát Ha megnézzük Trump úrnak a Twitter üzeneteit, vagy megnézzük a izraeli vagy orosz sajtóközleményeket, azt látjuk, hogy a világ közben átalakult ilyen nagy-nagy PR világgá, és az, hogy mondjuk a nagy társadalmi csoportok életét irányítani lehessen kormányzással, az egy ilyen elmúlt dolog, divatja múlt dolog, a liberális értelmiség szokott erről még vitatkozni a Facebookon, hogy mit kellene, meg hogy kellene, de tulajdonképpen arról van szó, hogy egy adott kormányzati szereplő hogyan tudja magát népszerűvé tenni, vagy népszerűnek mutatni. És hát ez az én történetem arról szól, hogy...
Szabad ne felejtsd, azért egy picit vitatkoznék veled, és nem azért, hogy rögtön, ha átmondunk, akkor B-t is, de én azt gondolom, hogy ez a folyamat, amikor a megjelenés, a kifejezés, a látszat, a politika mint színház fontossá vált, ez hamarabb kezdődött, és nem a 2008-as évek végén, mindig volt persze egy teatralitása. De az, hogy például egy politikus milyen szavakat használ, hogy fejezi ki magát, hogy mondjon valami meglepőt, amit megjegyeznek az emberek, azért az az ezredforduló után vált egy ilyen kommunikációs stratégiává. És ha azt mondom neked, hogy sumákol, vagy hogy böszme, akkor ki jut eszedbe?
Igen, ez nagyon érdekes, mert ugye a Puci titkos napolyát, Puci, ő maga a Puci törzség, tehát ő maga az, aki körül forog a világ, de van neki egy nagyon fontos tanácsadója, úgy hívják, hogy doktor ki ez a Bebeton. Doktor ki ez a Bebeton. Na most a Bebetonról mi jut eszedbe?
Mint cég.
A Bebetonról Mikola István egykori miniszter jut eszünkbe, aki azt mondta, hogy meg kell szerezni magunknak a az erdélyi választókat, be kell vezetni a kettős állampolgárságot, és akkor, hogy is mondta, 20 évre be lehet betonozni a hatalmunkat. Bebetonozni. Doktor, ki ez a bebeton? Az nálam, Pucinak, az arcizom és tudatmódosító tanára lett. És ő követi végig az egész útján, mert ezek össze-vissza keringőznek, nem csak Magyarországon, elmennek Erdélybe, Tusványosra, elmennek Amerikába, PR útra, elmennek, mit tudom én, Csukcsföldre. Tehát én utaztatom a hőseimet rendszeresen, ez egy rendes pikareszk, amit én írtam.
Nagyon furcsa, amit mondasz, és persze a pikareszk az egy... Ez egy kedvelt műfaja a magyar irodalomnak, és szeretünk nevetni. Ezt most olyan furcsa ebbe a közhangulatba kimondani, de tényleg, tehát a magyar újságolvasó, amikor még voltak újságok, szerette a glosszákat, a rövid humoros írásokat, a poénokat, az udaszúrásokat, de belőlem azt a reflexet váltja ki, amikor azt látom, hogy kacifántosan fogalmaz egy politikus, amikor megpróbál valami nagyon eredetit mondani, valami nagyon megjegyezhetőt, hogy előjön belőlem a puritán, és megpróbálom visszarángatni, vagy legalábbis lerántani erről a kacifántos... nem tudom, emelményről, vagy hordóról, amiről felmászik, hogy...
Te küzdesz a beszédírókkal, igaz?
Hát nem, átlátok rajta. Végtelenül untatnak a politikai beszédek. Én nem tudom...
Egy darabig gyűjtöttem a hajómotívumot a politikai beszédekben, mert attól ki tudok szaladni a világból. Tehát amikor, mit tudom én, kiáll a hülye gyerek, és elkezdi mondani a nemzeti ünnepen, hogy sajkánkat fújja a szél, és mit tudom, ide hányoltuk, oda hányoltuk, és mindig kerestem a csónakot, a hajót, és hát ez egy ilyen 19. századi motivum, ez a hajó motivum, hogy oda fújja a nemzet hajóját a szél, stb. És mondom, hogy aki ilyeneket mond, az minden egyéb gazemberségre is képes.
Azt te látod, hogy van egy ilyen folyamat, hogy ezek a groteszk hősök, akiket te itt a Puci naplójában is ide-oda vezetsz, és pancsolsz a saját groteszkségükben, hogy elkezd elválni, hogy van egy kiábrándult médiafogyasztó, vagy médiát kereső kisember, közember, aki egyre inkább érti, hogy mi van vele, és van egy ilyen egyre felszínesebb és tartalmatlanabbá váló politikai, felkészületlenebb politikai garnitúra, aki most már nem tud, kevésbé tudja átrázni a hallgatóit, potenciális szavazóit, kevésbé is tudja megszólítani, és ezért jön mindig újabb és újabb technikai kísérlet, hogy akkor most, ha eddig nem tudtuk megszólítani politikai programokkal, akkor megpróbáljuk ilyen Facebook posztokkal, jól targetált, jól célzott Facebook posztokkal, meg videómontázsokkal, meg életérzéssel, tehát bármit csináljunk, csak ne kelljen mondjunk valamit. Érzed, hogy itt most már kezd farkas szemet nézni egymással ez a két tábor?
Hát amikor a múltkor megláttam az Orbánnak azt a fényképét, amikor az öreg rocksztárokkal szerepelt, hát akkor azért úgy elkeseredtem. Mondom, hogy hát ez a vége, ez lesz a vége a történetnek. Tényleg erről van szó. Tehát groteszk hősök sokasága futkározik körülöttünk, milliárdos politikus a valóságban, de amiket mondanak, az valami elképesztő üresség, és ezt a hallgató, vagy az ébeszű választó pontosan és nagyon jól tudja. Tehát amikor megszólal az ország külügyminisztere, aki azért egy elég fontos poszt, Szijjártó Péter, és akkor a Facebookon, meg a szociális médiában elkezdi kakadunak nevezni.
Ez hát egyébként... De szerintem meg borzasztó, mert egy borzasztó felszínességről árulkodik, arról, hogy egyrészt ez egy milliószor elmondott poén, másrészt pedig, hogy nem mond mást, mint hogy néz ki. Tehát engem ezek elképesztően, tehát ez a szellemi tunyaság, amikor a posztolók millió egy Facebook posztot, poént sütnek el ugyanúgy. Hogy az egyik kövér, a másiknak milyen a haja, hogy van-e kötény rajta, vagy nem. Most ezek mind magyar kormánypárti politikusokkal kapcsolatos, általam olvasott kritikák. És hát nem ez a baj, emberek, hát nem ez a baj, nem a haja a baj. Tehát, hogy nem hát érzed, igen, hogy, tehát, hogy érted, hogy amit te most mondasz, az pont azt, az ellenkezőjét bizonyítja annak, amit én mondtam, hogy felszínessé válik a közéletet követő ember is. Hogy nem tud magasabb értéket, és nem tud elvárásokat támasztani. Addig, amíg nem lát rá a külpolitikára, addig ne kérje számon a külügyminiszter frizuráját.
De hát nem látsz rá a külpolitikára, és nem látsz rá a belpolitikára se. Tehát hallasz ilyen puffancsokat, kiállnak ilyen kormányinfóra, belérvernek három mondatot, amire fölháborod, csinálnak utána hat PR akciót, Szobrozavat, Tepetlen, Hasztalbertnek, a Radnóti mellett, azon elkezd nyomnyogni az ország, ilyen az egész életük. Nem mondanak semmi lényegeset. Nem áll ki, és nem tudja neked elmondani, hogy milyen lesz az élet 20 év múlva, mire készül el, mihez kéri a segítségedet. Csak valami nyögetet fog a fejed fölé beengedni, te aztán kinyúlsz a fellőből, elkapod, csócsálod, elkezdett gyalázni, szívni, és mész tovább. Ilyen lett az élet.
Te, Laci, én itt ülök a nyárád mentén, hát most a Marosvásárhelyi stúdióba ülök, de egyébként a nyárád mentén egy kis faluban szoktam tölteni a napjaimat. Adatbázisok millióihoz tudok onnan hozzáférni, világlapokat olvasok a kis falusi szobámban naponta több órán át. Az, hogy nem tudom, hogy merre van a világ, merre megy a világ, az nem igaz. Hogy nem lehet tájékozódni, az nem igaz. Azt láttuk az elmúlt év klímaválságából, hogy nem a politikustól várják, hogy megmondják, hogy merre menjen a világ. Mert ez a mondjuk így a 20-as generáció, ez elég felt arra, hogy tudja, és pánikba essen, hogy merre megy a világ. Nem azt várja, hogy okoskodjon a politikus, és szépeket mondjon, azt várja, hogy legyen partner a megoldásban, hogy katalizálja a társadalmi erőket. Egy pragmatizmust vár, hozzájárulást vár.
És katalizálja?
Az egy másik kérdés, hogy miért nem, de hogy érted, tehát, hogy számomra is ebből a beszélgetésből az derül ki, hogy itt a szerepváltozások kell újra gondoljuk, vagy hogy egy kicsit más fénybe kerüljön az, hogy mit nevezünk politikai közösségnek, együttműködésnek, vagy akár kritikának is.
Hát itt az a baj, hogy magunkra lettünk közrehagyva. Hát te is ott vagy hagyva a kis faluba, és persze föl lehet az internetre, és lehet tájékozott is, és el lehet olvasni rengeteg könyvet. Nincs ebből probléma, nincs probléma, csak aztán a végén úgy érzed, hogy egyedül vagy ebben a történetben. Tehát keresed a politikai közösséget, és nem találsz.
Mert hogy az nem ajándékba kapja az ember, hanem teremti. Aktívan.
Ja, hát, hogy meg kell érte dolgozni.
Igen, hát mondjuk ez egy nagyon jó végszó, mert azzal kezdtük a te elmúlt 10 éves sajtó nélküli sajtós pályafutásodat, hogy teljesen átalakult a napi munkád, a rutinod, és megmaradtál sajtósnak, és nagyon keményen dolgozol.
Hát nagyon keményen dolgozom, de azt nem mondom, hogy ez a világ legbékésebb és legjobb foglalkozása. Nagyon szeretnék például kertész lenni, aki a kis szőlőoltványaival babrál és foglalkozik. Tehát szeretnék normális dolgokkal foglalkozni, és nem szeretném már a világot megváltani, mert annak idején azt hittem, hogy majd megváltom, de hát nem hagyta magát ez a világ, hogy megváltsam. Hát ha nem hagyta magát, akkor gördüljön tovább úgy, ahogy ő gondolja. Tehát kibékültem én a világgal, meg kibékültem azokkal is, akik megszüntették az én munkahelyemet, a Népszabadságot. Nincs semmi probléma, megyünk tovább ebben az őrületben, és próbáljuk megtalálni a boldogsághoz vezető utat. Nem könnyű.
És akik pedig szeretnék ebben a nehéz helyzetben is vidáman tölteni a napjaikat, és szeretnék vidáman áttekinteni azt, ami velünk történt, azok merüljenek el a Puci titkos naplójában, amelynek Rab László a szerzője is, amely nagyon könnyen elérhető interneten is. Sajtó apokalipszis ide vagy oda. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, és csak így tovább példa vagy, ahogy maradsz a pályán, és haladsz előre, mint egy friss 60-as. Köszönöm szépen!